Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Embert küldenének a Vénuszhoz. A nap koronájába merült a NASA űrszondája. Már a második amerikai űrszonda némult el a napokban. Gyógyul a Föld ózon rétege. Kapcsolat van a Parkinson-kór megjelenése és a vakbél között, és megoldódhatott a piramis építés rejtélye. Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a mai adásban. Mindenekelőtt azonban irány a Mars. Indul az egyik tudományos tévécsatorna új sorozata, amit Magyarországon forgattak. Több mint 300 főstáb dolgozott a Mars bázissá alakított Etyeki Filmstúdióban az egyik tudományos tévécsatorna nagyszabású sorozatán. A Mars Utunk a Vörös Bolygóra második évadjával folytatódik novemberben. Vajon milyenek lesznek az első Marson töltött éveink? Valóban élhetővé válhat-e az ember számára a vörös bolygó? És ha igen, képesek leszünk-e megóvni az új otthonunkat, vagy ugyanazokat a hibákat követjük el majd, mint a Földön? A többi között ezekre keres választ a Mars sorozat második évada, amely az ottani élet várható viszontagságait és kihívásait mutatja be. A tévécsatorna által kitalált történet szerint közel 10 év telt el a Mars meghódítása óta. Ez idő alatt a bolygóra érkező emberek jól működő kolóniává fejlesztették Olympus Tam nevű bázisukat. A Mars missziót finanszírozó állami űrügynökség azonban már nem képes egyedül fedezni az expedíció költségeit, így a magánszektor előtt is megnyílik az út a vörös bolygó felé. Hamarosan megérkeznek egy profitorientált vállalkozás bányászai a Marsra, és számukra már nem a tudományos kutatások és a bolygó megismerése a cél, hanem kizárólag a haszon. A sorozat rávilágít arra, hogy a történelem folyamán az emberi célok és érdekek folytonos csatában álltak egymással, ahol a hadszíntér egyik oldalát a profit, a másikat pedig a felfedező kíváncsiság foglalta el. A Mars második évada számos izgalmas kérdést vet fel, például miként fognak az első marsi emberek olyan helyzetekkel megbirkózni, amelyek a Földön mindennaposnak számítanak? Hogyan gyógyítják majd a betegségeket, járványokat? Miként tudják megőrizni mentális egészségüket? Hogyan kezelik majd a várandóságot? Miként segítik világra az első marsi babát? Mit kezdenek a természeti katasztrófákkal, vészhelyzetekkel, és az egymásra utaltság végül összekovácsolja-e őket? A tévécsatorna közleménye szerint a sorozatot több mint fél évig forgatta egy 300 főstáb az Etyeki stúdióban, ahol egy egész marsi várost állítottak fel. A kültéri Mars felszíni felvételek jelentős részét is Magyarországon készítették. A hazai forgatásokon a stábban számos magyar szakember dolgozott. A speciális effektek miatt a forgatást több mint fél éves utómunka követte. A tudományos megalapozottság fontos szerepet játszott az új évadban is, még a jelmezés díszletterveket is tudósok és asztronauták segítségével készítették el. A sorozatban a fikciós történet elemeket ezúttal is dokumentumfilmes szegmensek és szakértői megszólalások váltják. A Mars utazás kapcsán többek között megszólal Elon Musk, üzletember feltaláló, Andy Wired író, Ellen Stofan a NASA korábbi vezető tudósa, Dylan Melvin egykori űrhajós, továbbá elméleti fizikus és jövőkutató olaj- és energiaszakértő, asztrofizikus szakemberek is kifejtik a véleményüket. Ennyi tehát arról, hogy új sorozat készült a Marsról, amelyet az egyik tudományos tévécsatorna bemutat a napokban. És a folytatásban maradunk még az űrben, embert küldenének a Vénuszhoz. Ez a következő témánk. Maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Embert küldenének a Vénuszhoz. Izgalmas a küldetés, erről szólunk a következő percekben. A bolygó felszínén szélsőséges körülmények uralkodnak, de az atmoszférájának egy rétege egészen földszerű. Ide küldene lebegő űrállomást a NASA, vagyis az Amerikai űrkutatási hivatal, azért, hogy megfigyeljék, mi történhet a Földdel, ha komoly klímaváltozáson megy keresztül. Ma már tisztában vagyunk vele, hogy a Vénusz nem túl barátságos hely. A felszínén nagyjából 460 Celsius fokos hőmérséklet uralkodik, ami magasabb, mint sok fém olvadáspontja. Vulkanikusan aktív és geológiai szempontból még fiatal, ezért a felszíne még mindig formálódik. Nem éppen a legideálisabb hely egy emberes űrmisszióra, de tervben van egy ilyen űrutazás. A bolygó atmoszférájába küldenének lebegő, emberek lakta űrállomást, azért, hogy az űrhajósok tanulmányozzák az ottani klímát. Bármilyen furcsán hangzik ugyanis, a Vénusz légkörében találunk leginkább földszerű körülményeket. 50-60 kilométeres magasságban hasonló a nyomás és a hőmérséklet, mint a saját bolygónk alsóbb légköri rétegeiben. Ez azt jelenti, hogy ha csak a hőmérsékletet és a nyomást figyeljük, az űrhajósok itt akár nyomásálló űrruha nélkül is kimerészkedhetnének az űreszközre. Egyedül oxigénpalackra lenne szükségük a 20-30 Celsius fokos melegben. Csak hogy a Vénusz atmoszférájában szemerkélő kénsav is található, ami sűrű felhőket képez. Ezeknek a felhőknek köszönheti, hogy ennyi fényt visszaver a naptól, és ilyen ragyogónak tűnik a földi égbolton. A kénsav ellen viszont szerencsére megvan a megfelelő technológiánk. Több kereskedelmi forgalomban is kapható anyag, mint például a teflon vagy néhány műanyag, ellenáll a kénsav okozta korróziónak. A Vénusz felszíne egyébként még napjainkban is viszonylag feltérképezetlennek számít. A 20. század hajnalán az emberek úgy gondolták, hogy a felszíne egyfajta földön kívüli paradicsom, erdőkkel, mocsarakkal, sőt, dinoszauruszokkal. Az 1950-es években az Amerikai Természettudományi Múzeumban fel lehetett iratkozni egy jövőbeli Vénusz utazásra, mindehhez csak egy postacímet és egy nevet kellett megadni. A múzeum más bolygókra is hirdetett ilyen listát, de nem csoda, hogy a Vénuszra sokan akartak eljutni. Aztán az 1970-es években a szovjet Venera missziók során végleg kiderült, hogy a bolygó minden, csak nem luxus üdülő. Készültek ugyanis fotók a felszínről, amelyek szélsőséges viszonyokról árulkodnak. A Vénuszról jelenleg nagyjából mindent ezekből a missziókból, valamint a NASA Magellan űrszondájától tudunk, amely 4 éven át gyűjtött adatokat a bolygó körül keringve. Sokat azonban eddig nem foglalkoztunk vele, mert biztos, hogy nincs élet a felszínén. Emberek számára lakhatatlan és keveset tud elmondani a galaxis vagy az univerzum keletkezéséről is. A NASA most mégis ide készülne. Ennek az oka pedig az, hogy a Vénusz valószínűleg hasonló bolygó lehetett valaha, mint a Föld. De fejlődésének korai szakaszában az elszökő üvegházhatású gázok miatt a klímája gyorsan és jelentősen megváltozott. Bár a Földön egyelőre nem kell ilyen gyors változásokra számítanunk, a bolygó légkörében jól kutatható, mi történne hasonló extrém esetekben a földi körülményekkel. A misszió űrhajósai ráadásul kutathatnák az atmoszférát olyan élőlények után, amelyek a Földön is hasonló extrém helyszíneken élnek. Az Acidianus infernus vírus például a vulkánok savas környezetében is megtalálható, de a bolygónk felsőbb rétegeiben is vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek akár a Vénusz durva körülményeit is kibírhatnák. A Vénusz küldetésének azonban egyelőre nincs pontos dátuma. Valószínűleg rengeteg előkészítést és sikeres tesztmissziókat igényel majd, hogy ténylegesen beinduljon a munka. A jelenlegi technológiákkal azonban már abszolút megvalósítható egy ilyen projekt. Kérdés, hogy érdemes rá erőforrást áldozni az olyan nagy programok mellett, mint amilyen például egy marsutazás. Ami pedig a folytatást illeti, a Vénusz után következzen a nap, amelynek koronájába merült a NASA űrszondája. És ha már űrszonda, szó lesz arról is a folytatásban rövidesen, hogy már a második amerikai ilyen eszköz némult el a napokban.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A nap koronájába merült a NASA űrszondája. Ezzel folytatjuk a műsort. Behatolt a nap külső légkörébe, a koronába az amerikai űrkutatási hivatal Parker Solar Probe nevű űrszondája, amely 24 millió kilométerre közelítette meg a nap felszínét. A Parkert a nap légkörének tanulmányozására bocsátotta fel a NASA augusztus elején. Amikor a legközelebb haladt el a naptól a napokban, óránkénti sebessége 342.000 kilométer volt. Soha még egyetlen űreszköz sem került ilyen közel a csillagunkhoz. A NASA-nak jelenleg nincs kapcsolata az űrszondával, hogy elkerüljék a rádióinterferenciát, akkor fogja ismét felvenni vele a kapcsolatot, ha a Parker elég távol kerül a naptól. Nikola Fox, a NASA tudósa közölte, alig várják, hogy megkapják a csillagról gyűjtött adatokat az űrszondától. A Parker még 23-szor fogja megközelíteni a napot a következő 7 évben, amikor a nap felszínétől mért legkisebb távolsága csupán 6 millió kilométer lesz. Az autóméretű űrszondát olyan vastag hőpajzsal borították be, hogy kibírja a hatalmas hőt és a sugárzást. A kutatók szerint a 2025-ig tervezett misszió révén információkat szereznek a nap működéséről. Az összegyűjtött adatok pontosíthatják a jövőbeli időjárás előrejelzéseket. Az egyik cél a napszél gyorsulása titkának megfejtése, a másik pedig a napkorona irdatlan magas hőmérséklete okának feltárása. És folytatjuk még az űrutazást. A második amerikai űrszonda némult el a napokban. A Dawn űrszondából is kifogyott az üzemanyag és elvesztették vele a kapcsolatot. Üzemen kívülinek nyilvánította az űrszondát az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA, azután, hogy a napokban teljesen megszakadt a kapcsolat vele, és a kutatók már nem tudtak kommunikálni a Vesta aszteroidát, majd a Ceres törpebolygót kutató űreszközzel. A NASA kutatói egyébként nemrég vettek búcsút a 9 éves Kepler űrteleszkóptól, amelynek szintén elfogyott az üzemanyaga. A floridai Cape Canaveralból 2007. szeptemberében útnak indított Dawn szonda misszióját eredetileg 9 évre tervezték. A Dawn a világon elsőként érte el egy törpe bolygó röppályáját 2015-ben, azóta keringett a Ceres körül. Korábban a szonda már meglátogatta a Vesta aszteroidát. Ezzel a teljesítményével ez az eddigi egyetlen szonda, amely két földön kívüli objektum körül is keringett. A Dawn 3 ionhajtómű működtette, a kutatók már hetek óta tudatában voltak annak, hogy hamarosan kifogy egyik kulcsfontosságú üzemanyagából, az iozinból, és akkor már nem fognak tudni kommunikálni vele, ám még évtizedeken át a Ceres törpebolygó körüli jelenlegi pályáján marad. Mark Raymond, a Dawn program igazgatója szerint az űrszonda fantasztikusan és termékenyen működött. Minden szempontból látványos siker volt a program. A Dawn űrszonda a NASA Discovery programjának 9. űrszondája volt, amely 2007. szeptember 27-én indult el a Földről, hogy közelről vizsgálja a Vesta kisbolygót és a Ceres törpebolygót. A Vesta körül 2011. júliusában állt pályára, és csaknem 5 milliárd kilométer megtétele és 7,5 évnyi utazás után 3 évvel ezelőtt márciusban érkezett a Cereshez. Akkor azt tervezték, hogy mintegy 16 hónapon át vizsgálja, aztán a missziót többször meghosszabbították. A Dawn felvételei segítségével a kutatók a törpebolygó legrészletesebb térképét készíthették el 2015. októberében. A Ceres csaknem 1000 kilométeres átmérőjével a Mars és a Jupiter közötti kisbolygó öv legnagyobb égiteste. 1801-ben fedezték fel, és a földművelés római istennőjéről nevezték el. A folytatásban pedig visszatérünk a Földre, egy jó hírrel szolgálhatunk. Gyógyul ugyanis az ózonréteg, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy 130 év után új módszerrel számíthatják a világon a tömeget.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben egy jó hír következik, ugyanis gyógyul a Föld ózonrétege. Egy ENSZ jelentés szerint gyógyul a Földet védő ózonréteg, amelyet korábban súlyosan károsítottak az aeroszolos szprék és hűtőgázok. A Földet körülvevő ózonréteg az 1970-es években kezdett vékonyodni. A tudósok világszerte megkongatták a vészharangot, hogy felhívják a figyelmet egyes vegyi anyagok ózonkárosító hatására. Ennek eredményeként az északi félteke fölötti égbolton 2030-ra teljesen helyreállhat az ózonréteg, az Antarktisz körül pedig 2060-ra szintén eltűnhet az ózonjuk. A déli félteke fölötti ózonréteg a század közepére gyógyulhat be. A földi légkör felső rétegében az ózonpajzs védi a bolygót az ultraibolya sugárzástól, amely számos problémát okoz, bőrrákot vált ki és károsítja a terményeket. Az ózonréteget az ember által előállított klórfluorkarbon CFC vegyületek pusztítják. A világországai 1987-ben a Montreali jegyzőkönyvben foglalt egyezményben állapodtak meg arról, hogy kivonják ezeket a káros anyagokat az ipari termelésből és mással helyettesítik őket. Az ózonréteg, amelyet három oxigénatomból álló instabil, színtelen molekulák alkotnak, a Föld felszíne felett 10 kilométerrel kezdődik, és majdnem 40 kilométeres magasságig húzódik. Ha semmit sem tettek volna az ózonréteg elvékonyodása ellen, akkor 2065-re a réteg kétharmada elpusztult volna. És ezután a jó hír után, amely szerint gyógyul a Föld ózonrétege, következzen egy másik érdekesség, 130 év után új módszerrel számíthatják a világon a tömeget. A napokban szavazhatják meg a tudósok, 2019 májusától pedig már új módon határozhatják majd meg a számításokkor az 1 kg értékét. Ezzel az egyik utolsó nagy etalon is eltűnhet. A mértékegységeket, legyen szó hosszúságról, időről vagy épp tömegről, mindig egy nagyon pontos egység alapján határozzák meg. A tömeg esetében ezt a meghatározást a Le Grand K segítségével végzik, amit a franciaországi Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban őriznek. Ez egy platina iridium ötvözetből készült mérték, ami az elmúlt 130 évben szolgálta az emberiséget. 40 évente elővették, hogy meghatározzák vele a standard kilogrammot. Ennek azonban rövidesen vége lehet. Hamarosan ugyanis kezdetét veszi a Nemzetközi Súly- és Mérték konferencia, amelyen a 60 tagország képviselői szavaznak majd arról, újra definiálják-e az SI mértékegységrendszer 4 mértékegységét, nevezetesen a kilogrammot, az ampert, a kelvint és a molt. A méter, a másodperc és a kandela, vagyis a fényerősség esetében ez már megtörtént, így az egyik utolsó változtatást a kilogrammon hajthatják majd végre. A módosítás persze nem öncélú. Arról van szó, hogy stabilabb egységet szeretnének, ami lehetőséget teremt arra is, hogy a jelenleginél is pontosabb módszereket alakítsanak ki az állandók, jelen esetben a kilogramm mérési egységekké történő átalakítására. Hasonló eset történt már, amikor a méter definiálták újra. A fénysebességét a méter és a másodperc alapján határozták meg 1983-ig. A fény 299.792.458 méter tesz meg egyetlen másodperc alatt. Emiatt pedig 1983-ban újra definiálták a métert is. Az a távolság, amit a fény a másodperc 299.792.458 része alatt tesz meg. Az új SI mértékegységrendszerben a fentihez hasonló módon definiálják újra a többi mértékegységet is. Az 1 kg-ot például a kvantumfizikában ismert Planck-állandóval értelmezik újra. Ennek köszönhetően mostantól a számításhoz használható kilogramm mértéke kerekítve a 6,62.607.000 × 10⁻³⁴ kg négyzetméter per szekundum lett. A kiszámítása meglehetősen bonyolult, de a lényeg nagyjából az, hogy az egész egy elektromágneses mérlegen alapszik. Ennek egyik serpenyőjében az eddig használt 1 kg-os egység található, a másikat pedig egy tekercs egyensúlyozza. Az egyensúlyban tartáshoz szükséges elektromágneses teljesítményből visszaszámították a Planck-állandót, ebből pedig kijött a tömeg. Ha a módszert és az eredményt elfogadják, 2019 májusától léphet életbe majd a kilogramm új meghatározása. Ettől persze a világ még a kilogramot fogja használni, de mindez lehetőséget adna a sokkal precízebb mérlegek kifejlesztésére is. A szakemberek legközelebb a másodpercet fogják újra definiálni, de ez 2030-ig is eltarthat. A folytatásban pedig témát váltunk, kiderült, hogy kapcsolat van a Parkinson-kór megjelenése és a vakbél között. Hogy mit akar pontosan ez a meglepő felfedezés, mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy kapcsolat van a Parkinson-kór megjelenése és a vakbél között. A Parkinson-kór vagy reszkető bénulás lassan előre haladó degeneratív idegrendszeri betegség. Az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan, viszont kezelhető. Elsőként James Parkinson angol gyógyszerész és sebész geológus a 18. században írta le a betegséget, amit róla neveztek el. Az agytörzsi ganglion sejtek károsodása miatt alakul ki, legtöbb betegnél 50-60 éves korban kezdenek mutatkozni az első tünetek. Az agyban a finom mozgásokat irányító úgynevezett bazális ganglionok mennek tönkre, és csökken a fő ingerület átvívő anyag a dopamin termelődése is. A kór oka többnyire ismeretlen, bár idegrendszeri fertőzéseken és egyéb degeneratív betegségeken kívül gyógyszerek, például antipszichotikumok, sőt kábítószerek is előidézhetik. A mostani tekintélyes számú összesen 1,7 millió résztvevőt magában foglaló Egyesült Államokban végzett vizsgálat azt találta, hogyha a vakbélhez csatlakozó féregnyúlványt eltávolították, 25%-kal csökkent a betegség kialakulásának esélye, írja az egyik tudományos portál. Nem ez volt az egyetlen felfedezés. Azokra a fehérje felhalmozódásokra is rábukkantak a szervben és az emésztő szervrendszer más részeiben, amik összefüggenek a kór megjelenésével. Már korábban is egyre több bizonyíték gyűlt össze azzal kapcsolatban, hogy a Parkinson kóra bélrendszerből indul ki, és a bolygó idegen keresztül utazva feljut az agyba. E vélekedés alapján talán nem is számít meglepőnek, hogy a betegség egyik korai tünete a székrekedés. A szóban forgó abnormálisan felhalmozódó fehérje az alfa-szinuklein nevet viseli. Mivel a protein akkor gyülemlik fel, ha méreganyagok vagy baktériumok immunválaszt váltanak ki a szervezetben, és a vakbél féregnyúlványa egyfajta óvóhelyként szolgál a bélben lakó mikroorganizmusok számára. A kutatók szerint logikusnak tűnt itt keresni a betegség egyik forrását. Annak ellenére, hogy a köztudatban nagyrészt haszontalan képződményként van jelen, a vakbél nagy szerepet játszik az immunrendszer működésében azzal, hogy szabályozza a bélflóra összetételét, és ahogy az eredmények mutatják, a Parkinson-kór megjelenését is befolyásolja. A Parkinson-kór lefolyása eléggé lassú. Éveket vesz igénybe, míg a dopamin termelő agysejtek annyira degenerálódnak, hogy a test elkezd ennek megfelelő szimptomákat produkálni. Remegést, izommerevséget és különböző automatikus jellegű mozgások elvesztését. Az agysejtek fokozatos leépülését az alfa-szinuklein fehérjék rendellenes felhalmozódása váltja ki. A protein szerkezetét egy gén szabja meg, amelynek mutálódása hibás fehérje struktúra létrejöttéhez vezet. Azonban az is egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy önmagában a gén mutációi még nem magyarázzák a fehérjék akkumulációját, így a bélrendszer agykapcsolat is egyre inkább gyanússá vált. El is kezdték hát vizsgálni. A Parkinson-kór lassú lefolyása ugyanakkor rendkívül megnehezíti a betegség mélyebb tanulmányozását. A kutatócsoport évtizedekre visszamenőleg követte végig a betegregisztrációs adatokat és megvizsgálta, miként alakult annak esélye, hogy a vakbélműtéten átesetteknél kialakult-e a Parkinson-kór. Az adatok azt mutatták, hogy az operációkon átesetteknél több mint 20%-kal kisebb eséllyel jelent meg az agyat érintő kór. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy ezzel a rejtély még nincs megoldva. Számos további kérdés vár megválaszolásra, tehát nem lenne bölcs dolog egyből az orvoshoz rohanni és kiműtetni a féregnyúlványunkat. Korábbi kutatásokból az is kiderült, hogy a falvakban élőknél kisebb eséllyel alakult ki Parkinson-kór, mint azoknál, akik nagyvárosokban laktak. Ennek hátterét sem sikerült még teljesen felderíteni, de valószínűleg a kemikáliáknak való kitettség volt kisebb a vidéken élőknél. Bármilyen meglepő is, de úgy tűnik tehát, hogy kapcsolat van a Parkinson-kór megjelenése és a vakbél között. Ami pedig a folytatást illeti, egy érdekes és izgalmas téma következik rövidesen. Megoldódhatott a piramis építés rejtélye. Mindjárt jönnek a részletek. Maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Megoldódhatott a piramis építés rejtélye, ezzel a titokzatos témával jövünk tehát a következő percekben. Régészek egy 4500 éves rámpaszerű szerkezetet tártak fel Egyiptomban, amely a gízai nagypiramis és más nagyszabású műemlékek építésének módszertanára adhat magyarázatot. A szakértők körében régóta sok gondolkodás és vita tárgya, hogy pontosan hogyan építhették fel az ókori egyiptomiak híres piramisaikat. A legújabb felfedezés lehetséges, hogy választathat az ókori világ egyik csodájának elkészítésére. A rámparendszerre az egyiptomi keleti sivatagban található ókori Hatnub kőfejtőnél bukkantak. E bányász településen már legalább a Krisztus előtti 26. századtól Hufu fáraó uralkodásának idejétől kezdve alabástrom kitermelés volt, egészen Krisztus előtt 300-ig, már a római korban. A bányában kifejtett hatalmas kőtömböket vélhetően ezen a rámparendszeren húzták a helyükre, és hasonló rendszert használhattak a piramisok építéséhez is. A helyszínen a Kairói Központú Keleti Régészet Francia Intézete és az angliai Liverpooli Egyetem kutatói végeznek feltárást. Janis Gordon, a közös feltárás egyik vezetője elmondta, a rendszer elemei egy központi rámpa, ennek két oldalán pedig lépcsők vannak számos cölöpjükkal. Egy ecölöpökhöz kötelekkel rögzített szán segítségével az ókori egyiptomiak igen meredek, 20 fokos vagy ennél is nagyobb dőlésszögű emelkedőkön húzták ki a kőfejtőből az alabástrom tömböket. A gízai nagypiramis építéséhez használt tömbök átlagosan több mint 2,25 század tonnásak, ami miatt a szakértők régóta csupán találgatták, hogyan kerülhettek a helyükre az ókorban. A Hattubnál felfedezett rámpa betekintést nyújt az ókori egyiptomiak rendelkezésére álló technológiára, amelynek segítségével képesek voltak az óriási építészeti teljesítményre. Ehhez hasonlót korábban soha egyetlen egyiptomi régészeti lelőhelyen sem találtak. Az eszköznyomok vizsgálata és két Hufuhoz köthető felirat jelenléte alapján arra következtettek a tudósok, hogy ez a rendszer legalább az ő uralkodásáig nyúlik vissza. Hufu volt a nagy piramis építtetője is. A nagy piramis a három gízai piramis közül a legnagyobb, mintegy 146,7 méteres magasságával. A Krisztus előtti 2560 körül befejezett óriási műemlék építése 10-20 évet vehetett igénybe. Habár a régészek hosszú ideje feltételezték, hogy az ókori egyiptomiak valamilyen rámparendszert alkalmaztak a piramisok építéséhez, eddig erre kézzelfogható bizonyíték egyáltalán nem volt. A kutatók a rámpán kívül találtak legalább 100 feliratot is, amelyek fáraók Hatnubba tett látogatásainak állítanak emléket, valamint kőből vájt otthonokat, amelyekben a bányászok lakhattak. A Liverpooli Egyetem régésze Ronald Elmulch elmondta, a csapat 4 sztélét ásott elő. A sztélé faragott vésett jelekkel vagy feliratokkal, gyakran ábrázolásokkal is ellátott nagyméretű kőtábla, kő vagy ritkábban faosztop, melyet többnyire emlékműnek vagy síremléknek emeltek. Az egyik sztélén egy álló alak ábrázolása látható, a másik hármon a rossz állapotuk miatt tisztázatlan hierarchikus feliratok találhatók. A régész csapat meg akarja őrizni mind a feliratokat, mind a lakóépületeket a jövőbeni történeti kutatások számára, amelyek talán további rejtélyeket oldanak meg a piramisok építésével kapcsolatban. 4500 éves rámpaszerű szerkezetet tártak fel tehát Egyiptomban, amely a gízai nagypiramis és más nagyszabású műemlékek építésének módszertanára adhat magyarázatot. Erről hallottak az elmúlt percekben. És ezzel véget ért a mai műsor, amelyben a többi között szó volt arról, hogy embert küldenének a Vénuszhoz, a nap koronájába merült a NASA űrszondája, már a második amerikai űrszonda némult el a napokban, gyógyul a Föld ózonrétege, ez nagyon jó hír, és kiderült az is, hogy kapcsolat van a Parkinson-kór megjelenése és a vakbél között, végül pedig, mint ahogy hallották, megoldódhatott a piramis építés rejtélye. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.